Hallgassátok meg, kedves testvéreim, Istennek igéjét, amint az megírva található Dániel könyvének 6. fejezetében. Dárius úgy látta jónak, hogy országa vezetésére 120 kormányzót nevezzen ki. Az egész országban voltak ilyenek. Ezek fölé pedig 3 főkormányzót rendelt, közülük az egyik Dániel volt. A kormányzók nekik adtak számot, hogy a királyt semmi kár ne érje. Ez a Dániel kiemelkedett a főkormányzók és a kormányzók közül, mivel rendkívüli lélek volt benne. Ezért a király őt akarta az egész ország élére állítani. A főkormányzók és a kormányzók igyekeztek ürügyet találni Dániel bevádolására az ország ügyeinek az intézésében, de semmiféle ürügyet vagy hibát nem tudtak találni, mert megbízható volt. Sem hanyagságot, sem hibát nem lehetett találni nála. Akkor ezek az emberek azt mondták, nem találunk semmiféle ürügyet, hogy bevádolhassuk ezt a Dánielt, ha csak Istenének a törvényével kapcsolatban nem találunk ellene valamit. Akkor ezek a főkormányzók és kormányzók a királyhoz siettek, és ezt mondták neki, Dárius király, örökké élj! Azt tanácsolják az ország főkormányzói, az elöljárók, a kormányzók, az udvari emberek és a helytartók, hogy hozzon a király végzést és adjon ki szigorú rendeletet. Aki 30 napon belül bármiért könyörög, akár Istenhez, akár emberhez, rajtad kívül, ó király, azt dobják az oroszlánok vermébe. Most azért add ki, ó király, ezt a rendeletet, és írd alá ezt az iratot, hogy a médek és perzsák megmásíthatatlan törvénye szerint visszavonhatatlan legyen. Ennek megfelelően Dárius király aláírta a rendeletet tartalmazó iratot. Amikor Dániel megtudta, hogy alá van írva ez az irat, hazament. Emeleti szobájának ablakai nyitva voltak Jeruzsálem felé, és ő napjában 3-szor térden állva imádkozott és magasztalta Istenét, ahogyan azelőtt is szokta. Azok az emberek pedig oda siettek, és ott találták Dánielt, amint Istenéhez könyörgött és esedezett. Akkor a király elé járultak, és ezt mondták a királyi rendeletre hivatkozva. Ó király! Nem írtad-e alá azt a rendeletet, hogy aki 30 napon belül bármiért könyörög, akár Istenhez, akár emberhez rajtad kívül, az dobják az oroszlánok vermébe? A király így válaszolt, de igen, így van, a médek és a perzsák visszavonhatatlan törvénye szerint. Ekkor ők azt mondták a királynak, a zsidó foglyok közül való Dániel semmibe sem vesz téged, ó király, sem azt a rendeletet, amelyet aláírtál, hanem napjában 3-szor könyörög Istenéhez. Amikor a király ezt meghallotta, nagyon elszomorodott, és azon töprengett, hogyan segíthetne Dánielen. Napnyugtáig azon igyekezett, hogy megmentse őt. De azok az emberek újra a királyhoz siettek, és ezt mondták neki, tudnod kell, ó király, hogy a médek és a perzsák törvénye szerint nem szabad megmásítani semmiféle rendeletet vagy végzést, amelyet a király elrendelt. Ekkor a király parancsára előhozták Dánielt, és az oroszlánok vermébe dobták. De a király ezt mondta Dánielnek, a te Istened, akit álhatatosan tisztelsz, szabadítson meg téged. Oda vittek egy követ, és a verem szájára tették. A király pedig lepecsételte gyűrűjével, valamint főrangú embereinek a gyűrűjével, hogy Dániel sorsán ne lehessen változtatni. Azután a király a palotájába ment, és böjtölve töltötte az éjszakát, nőt sem engedett be magához, és kerülte őt az álom. Hajnal hasadáskor mindjárt fölkelt a király, és sietve odament az oroszlánok verméhez. Amikor odaért a veremhez, szomorú hangon kiáltott Dánielnek. Így szól Dánielhez a király. Dániel, aki az élő Isten szolgája vagy, a te Istened, akit te álhatatosan tisztelsz, meg tudod-e menteni az oroszlánoktól? Dániel így felelt a királynak, király, örökké élj! Az én Istenem elküldte angyalát, és az bezárta az oroszlánok száját, úgyhogy nem bántottak engem. Mert ő ártatlannak talált engem, és téged sem bántottalak meg, ó király, semmivel. Akkor a király nagyon megörült, és kihúzatta Dánielt a veremből. Ki is húzták Dánielt a veremből, és semmi sérülés nem volt rajta található, mert hitt Istenében. Ezután a király odavitette azokat az embereket, akik bevádolták Dánielt, és bedobták őket fiaikkal és feleségeikkel együtt az oroszlánok vermébe. Még a verem fenekére sem értek, már is megragadták őket az oroszlánok, és összezúzták minden csontjukat. Akkor Dárius király ezt írta a birodalmában lakó, különböző nyelvű népeknek és nemzeteknek. Békességetek növekedjék. Elrendelem, hogy birodalmam minden tartományában rettegve féljék Dániel istenét. Ő az élő Isten, aki megmarad mindörökké. Az ő királysága megdönthetetlen, uralkodása végtelen. Ő megment, megszabadít, jeleket és csodákat tesz égen és földön. Ő mentette meg Dánielt is az oroszlánok karmából. Ennek a Dánielnek aztán jó dolga volt Dárius uralkodása alatt és a perzsa Círus uralkodása alatt. Az a szent ige, kedves testvérek, amelynek alapján most előttetek szólni kívánok a Szentlélek segítségével, megírva található az 55. Zsoltár 16-tól 18-ig terjedő verseiben eképpen. Én pedig Istenhez kiáltok, és az Úr megsegít engem. Bár reggel, délben, este gondban vagyok és sóhajtozom, ő meghallja a hangomat. Megszabadít engem támadóimtól, hogy békességem legyen, bár sokan vannak ellenem. Amen. Kedves testvérek, éppen csak véget ért a nyári vakációs táborunk. Sokan közületek valamilyen módon részt is vettek benne. Tudni kell róla, hogy sok előkészület előzte meg ezt a hetet. Azt lehet mondani, hogy hónapok munkájáról van szó. Láttam, ahogy a tábort megelőző hetekben az aktivációs munkásaink és más önkéntesek előkészítették a segédeszközöket, díszletet gyártottak, Ildikó tiszteletes vezényletével tanulták a jeleneteket, amelyeket aztán délelőttönként előadtak. Biztos vagyok benne, hogy mindez a munka hosszú távon a gyülekezet hasznára lesz, akár a gyerekek részéről, akár a szülők részéről, akik részt vettek egyik vagy másik alkalmán a tábornak. A tanítás középpontjában idén Dániel története állt. Kezdve a fogságba hurcolástól a Babilóniában való helytállásig. És volt a tábornak egy éneke, amit minden nap elénekeltünk. A refrén néhány sora, illetve maga a refrén így hangzik. Bátor légy, mint Dániel, bátor és szilárd, Istenedről vallást tégy, és akkor ő megáld. Készültem egy kis merénylettel. Azt még nem sikerült magamban tisztáznom, hogy ki ellen lesz merénylet, a testvérek ellen vagy magam ellen, de megpróbálom elénekelni ezt az éneket.
Istenéhez Dániel hűtelen nem lett, három társa vél együtt épp úgy vallást tett. Bátor légy, mint Dániel, bátor és szilárd, Istenedről vallást tégy, akkor ő megáll. Hogy lehetne életed hasznos eszköz itt, hogyha gyáván nem kerülnéd Isten harcait. Bátor légy, mint Dániel, bátor és szilárd, Istenedről vallást tégy, akkor ő megáll. Fel tehát a harcmezőn tart a küzdelem, meg ne hátrálj, bíz az Úrban, s vár a győzelem. Bátor légy, mint Dániel, bátor és szilárd, Istenedről vallást tégy, akkor ő megáll. Bátor légy, mint Dániel, bátor és szilárd, Istenedről vallást tégy, akkor ő megáll.
Bátor légy, mint Dániel, bátor és szilárd, Istenedről vallást tégy, akkor ő megáld. Ez az ének összefoglalja egy kicsit Dániel történetét, de annál azért többről is van szó, mert ez nem csak a napközi táboros gyerekeknek szól, vagy a zsidóknak, akiknek Dániel könyvét írták, akik ezt a történetet a Jézus előtti korokban hallották, akik nehéz időszakokon mentek keresztül, vagy azért, mert ők maguk is babiloni foglyok voltak, vagy mert vissza kellett térniük Júdeába. Az ellenség száma igen nagy volt. A mezők 70 éve parlagon álltak. Sok kérdés merült fel azzal kapcsolatban, hogy mennyire lehet Istenben bízni. Végül is ő volt az, aki idegen fogságba küldte őket. Bátor légy, mint Dániel, bátor és szilárd, Istenedről vallást tégy, és akkor ő megáld. Miért legyünk bátrak? Azért, mert Dániel is az volt. Dániel azért volt bátor, mert tudta, hogy Isten kezében van az irányítás. Ez egy kulcsfontosságú mozzanata az egész történetnek. Nem Dániel bölcsességén vagy bátorságán múlt az egész, hanem azon, hogy felismerte, hogy Isten az, aki az egész univerzumot irányítja, és Dániel eszerint cselekedett. Ezért lehet ő példakép a mai napon is. Tudjuk, hogy történnek rossz dolgok. Emberek halnak meg, vagy betegszenek meg, olyanok is, akik számunkra fontosak. De Isten mégis a kezében tartja az irányítást, és felette áll mindezeknek. Dániel pedig bízott Istenben, még idegen területen is. Könnyű persze bíznunk Istenben, amikor jól mennek a dolgaink, amikor rendben van az egészségünk, amikor az emberek azt gondolják, hogy szinte már hősök vagyunk, amikor úgymond nyerő szériánk van. Az oroszlános történet idején, bár ez egyébként lehet, hogy nem gondolnánk, Dánielt mindig ifjúként emlegetjük, de ennek a történetnek az idején egyes tudósok szerint a 80-as, 90-es éveiben járhatott, tehát szinte reményesen volt arra, hogy még valaha hazatérhet az otthonába. De még ebben a több mint előnytelen helyzetben is volt ereje és bátorsága, hogy ragyogjon a fogvatartói között. Azt olvassuk, ez a Dániel kiemelkedett a főkormányzók és a kormányzók közül, mivel rendkívüli lélek volt benne. Ezért a király őt akarta az egész ország élére állítani. Ha visszanézzünk egy kicsit a zsidóság történetére, akkor észrevehetjük, hogy idejük elég jelentős részét fogságban töltötték. Egyiptomban, Babilonban, nem is beszélve a modern időkről. De az élet nem csak vidám percekből áll. Mi a helyzet, amikor nem annyira rózsás a helyzet? Biztos, hogy voltak, akik nem örültek Dániel bátorságának. Biztos vagyok benne, hogy voltak, akiket elkapott az irigység, és az ilyenek nem is voltak kevesen. Azt írja, a főkormányzók és a kormányzók igyekeztek ürügyet találni Dániel bevádolására az ország ügyeinek az intézésében. De semmiféle ürügyet vagy hibát nem tudtak találni, mert megbízható volt. Sem hanyagságot, sem hibát nem lehetett találni nála. Akkor ezek az emberek azt mondták, nem találunk semmiféle ürügyet, hogy bevádolhassuk ezt a Dánielt, ha csak Istenének a törvényével kapcsolatban nem találunk ellene valamit. Akkor ezek a főkormányzók és kormányzók a királyhoz siettek, és ezt mondták neki, Dárius király örökké élj. Azt tanácsolják az ország főkormányzói, az elöljárók, a kormányzók, az udvari emberek és a helytartók, hogy hozzon a király végzést, és adjon ki szigorú rendeletet. Aki 30 napon belül bármiért könyörög, akár Istenhez, akár emberhez rajtad kívül, ó király, azt dobják az oroszlánok vermébe. Nos hát a király olyan kemény volt, mint egy vastömb, beleegyezik a javaslatba. Dániel ellenségei pedig lesben állnak, ráadásul nincs is olyan nagyon nehéz dolguk, mert Dániel nem csak egyszer, hanem naponta háromszor is Istenhez fohászkodott. És hallva ezt az új törvényt, mit tesz? Fellebezést tesz a királyhoz? Tüntetést szervez? Vagy éppen lázadást? Felad egy felháborodott hangvételi újsághirdetést? Vagy szavazást indít a Facebookon, ahogy azt mi is szoktuk néha tenni? Egyiket sem. Csendben hazamegy és ignorálja az egészet. Nem gőgből, hanem mert Isten törvénye fontosabb számára, mint a királyi. Naponta háromszor Jeruzsálem felé fordulva imádkozik, ahogy addig is tette, ráadásul nyitott ablaknál teszi mindezt. És hogy miért éppen Jeruzsálem? mert ott volt a templom, ahol Isten különleges módon volt jelen. És hogy miért háromszor? Egy egyszerű zsidó szokásról van szó, amiről az 55. Zsoltárban olvashatunk. Bár reggel, délben, este gondban vagyok és sóhajtozom, ő meghallja a hangomat. Dániel tehát a szokásos rendben folytatta az életét ellenségei nagy örömére, a királyt viszont rendesen felbosszantotta vele. Azt olvassuk, hogy a király nagyon elszomorodott. És elsőre azt gondolhatnánk, hogy Dániel szomorította el. De aztán kiderül, hogy inkább arról van szó, hogy bánja, hogy aláírta azt a törvényt, és kereste a módját, hogy felmenthesse Dánielt. A király, aki nyilvánvalóan kedveli Dánielt, aludni sem tud a gondolattól. Lehet, hogy nem a király volt a legbölcsebb a saját háztartásában, de annyira azért rájött, hogy csőbe húzták. Ezért megpróbál kitalálni valamilyen menekülési lehetőséget Dániel számára. És hát azt lehet mondani, hogy sikertelenül. Mert végül a saját parancsára kell, hogy az oroszlánok vermébe dobják. De azért a király búcsúzásából kiérződik, hogy abban reménykedik, hogy Dániel istene tényleg létezik, és képes megmenteni őt. Egész éjjel álmatlanul böjtöl, és hajnalban elsőként szalad a veremhez, ahol életben találja Dánielt. És ez már eléggé meggyőző érv számára, hogy Dániel helyett a hamis kormányzók kerüljenek az oroszlánok közé, és a saját istenei helyett Dániel istenét imádja ezentúl mindenki az udvarában. Ez az oroszlános módszer egyébként nem a leghatékonyabb kivégzési mód, sőt, ez nem is egy kivégzési mód, sokkal inkább egy próbatétel, amiben Dániel sikeresen helytállt. Isten iránti hűségével és bátorságával bebizonyította ezeknek a pogányoknak, hogy az ő Istene az igazi, az az Isten, aki az eget és a földet teremtette, akinek minden alá van rendelve itt a földön, és aki mindent a kezében tart. És hogy ne gondoljuk, hogy az oroszlánok betegek voltak, vagy jól lakottak, azt legjobban az bizonyítja, hogy amikor Dániel helyett a kormányzókat dobják a verembe, szinte még földet sem érnek, és már szét is szaggatják őket ugyanazok az oroszlánok, akik hozzá sem értek Dánielhez. Úgy gondolom, ez tényleg csak akkor lehetséges, ha valaki, mondjuk az az Isten, akihez Dániel olyan bátran és hűségesen imádkozott, tényleg képes irányítani a dolgokat, és ha kell, még az oroszlánok étvágyát is el tudja venni. Dániel azért tudott csak ilyen bátor lenni, mert teljesen biztos volt benne, hogy Isten ugyanolyan hűséges ő hozzá, mint ő Istenhez. Tehát, ahogy az ének is mondja, bátor légy, mint Dániel, bátor és szilárd, Istenedről vallást tégy, és akkor ő megáld. Jusson eszünkbe ez a történet, vagy akár a dal, amikor legközelebb próbára teszik a hitünket, bátorságunkat, és merjünk kiállni amellett az Isten mellett, aki számtalanszor kiállt már mellettünk életünk során. Amen.